megkezdte az elmúlt évek legnagyobb közös hadgyakorlatát Dél-Korea és az Egyesült Államok, a szeptember 1-ig tartó Ulcsi Szabadságpajzs névre keresztelt művelettel párhuzamosan egyébként Dél-Korea külön 4 napos polgári védelmi gyakorlatot is tart. Itt van velünk a témában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A hadgyakorlat megkezdődött, és hát nyilvánvalóan ez Észak-Koreának sem túlzottan tetszik, feltételezem Kínának sem, és hogyha még ide vesszük, ugye, hogy itt az elmúlt időszakban Nancy Pelosi látogatása óta főként a tájvani helyzet kapcsán van egy egyre fokozódó feszültség abban a régióban. Most van-e olyan kockázata ennek az USA dél-koreai hadgyakorlatnak, hogy hát nem csak ilyen kis, apró, akár diplomáciai fenyegetések jöhetnek Kína részéről, hanem itt akár ez egy fajta ilyen mékas is lehet, hogy látja?
Hát egyfelől nehéz megmondani, másfelől nem valószínű, hogy eszkalálódik a helyzet. Ugye tudni kell, hogy ezt a gyakorlatot minden évben megtartják. Jó, nem minden évben, ez a csodálatos Ulcsi Szabadságpajz néven, de ez egy éves gyakorlat. Mondjuk 2017 óta inkább vezetési gyakorlat volt, hozzá kell, tehát most is nagyon sok vezetési elem van, tehát ilyen számítógépes szimulációval, és nagyon komoly COVID szigorításokkal, tehát például a katonáknak menet folyamatosan maszkot kell viselni, előtte minden alakulatot leszűrnek COVID-ra, tehát Dél-Koreában azért nagyon komolyan veszik meg mindig a COVID fenyegetést. Észak-Korea, ha belegondolnak a kedves hallgatók, csak a múlt héten átlőtt Dél-Korea fölött 2 manőverező robotrepülőgépet. Folyamatosan teszteli a ballisztikus rakétáit, tehát igazából Észak-Korea az, aki folyamatosan provokál. Ez a gyakorlat, ez évtizedek óta zajlik, és jó, hát több 10 000 katonát mozgatnak meg benne, de az észak-koreai hadgyakorlatok simán át szokták lépni a 100-150-200 000 főt is. Tehát Észak-Korea is hajt végre hadgyakorlatokat, csak a kutya nem tiltakozik ellene, mert a nyugati országok úgy vannak fel, hogy a saját területén Észak-Korea azt csinál, amit akar. Ha a ballisztikus rakétáit is, ugye nagyon kicsi a területe, nem tudja úgy tesztelni, hogy azokból is inkább amiatt van ügy, hogy rendszeresen például Japán fölött átlövő őket, Dél-Korea fölött átlövő őket, a nagyobb rakétákkal, a csendes óceáni térségben lévő amerikai szigeteket, Saipan, Guamot és egyebeket céloznak be. Nyilván több 100 kilométerre odébb csapódik be, csak demonstrálják, hogy el tudják őket találni. Tehát igazából itt mind a két fél hajt végre olyan lépéseket, ami nem tekinthető barátinak, de ez gyakorlatilag megszokott dolog. Nyilván most a tajvani kérdés miatt egy kicsit feszültebb a helyzet, de hozzá kell tenni, hogy pont úgymond Tajvanra való tekintettel Kína rögtön bejelentette, hogy jó, hát akkor ő is hajt végre a kelet-kínai tengeren haditengerészeti gyakorlatot, ezzel meg rögtön Japán lett egy kicsit idegesebb, mert az valószínűleg megint úgy zajlik le, hogy a kínai közben folyamatosan meg fogják sérteni Japánnak a felségvizeit. Tehát itt mind a két fél manőverezik, de mivel ezt egyébként már évtizedek óta csinálják, és maguk a kínaiak is már 20 éve tesztelik Japánt, meg az amerikai Japán, meg az amerikai dél-koreai, mondjuk úgy kapcsolatokat feszegetik, én nem gondolnám, hogy ebből most lesz töréspont. Ugye mind a kínai, mind az amerikai gazdaságot azért megviselte a mostani háború, meg hát még előtte a COVID is. Logikus megfontolások alapján nem valószínű, hogy eszkalálódik a helyzet, ugyanakkor hát ugye sem Koreát, sem Kínát nem feltétlenül demokratikus vezetők vezették, hogy mind a kettő élén egy nevezük nevén diktátor áll. Mondjuk jó, hát ez az észak-koreai az valószínűleg ez nem szinte is teljesen normális. Tehát ott benne van az eszkaláció veszélye, de hát körülöttük is vannak olyan tanácsadók, akik le tudják őket beszélni, és különösen Kínának az eddigi lépései azok mindig is eléggé pragmatikusak voltak. Tehát Kínának nem érdeke egy háború, Észak-Korea meg láncon van tartva, tehát a Kínában azt mondják, hogy nem, akkor Észak-Korea nem fog
Most hogyan jellemezni egyébként a két Korea viszonyát? Itt a hírekben én azt olvasgattam, hogy a dél-koreai elnök gazdasági segítséget ígért Észak-Koreának, ha Pjöngjang megválik atomfegyvereitől. Ebben nem ment bele Észak-Korea, nem meglepő módon. Most mennyire hideg a viszony a két Korea között, vagy volt már azért fagyosabb is, volt már jobb is, hogy írná le?
Ugye nemrég volt Koreában egy elnökválasztás, és ugye az új elnök, Yoon Suk-yeol, azt hangoztatta már a kampányában is, hogy elődjének, ugye Moon Jae-innek ez a békülékeny politikája nem vált be. Ugye Moon-nak a politikájuként szorosan illeszkedett Donald Trumpnak a politikájához, ugye Trump elnök is többször személyesen találkozott Kim Jong-un észak-koreai diktátorral, de ez nem vezetett eredményre. Tehát ugye ez a 2017 óta lényegében ezt a gyakorlatot leginkább ilyen számítógépes szimuláció formájában tartották meg, hogy ne provokálják Észak-Koreát. Nem vált be. Tehát Észak-Korea egyre nagyobb hatótávolságú balisztikus rakétákat tesztelt, észak-koreai szabotőrök rendszeresen hajtanak végre kisebb-nagyobb támadásokat Dél-Koreában. Tehát az egyoldalú megbékélés, amit Moon Jae-in hirdetett, ez egyszerűen nem vált be. És Yoon elnök ezért azt mondta, hogy erőt kell mutatni. Ugye megpróbált ő is tárgyalásos úton, ugye tudni, hogy Észak-Korea lakosságának 40%-a kritikusan alultáplál, tehát súlyos az éhínség az országban, de már évtizedek óta sajnos. Tehát élelmiszer segélytől kezdve gazdasági segítség mindent felkínált, csak hogy legalább állítsák le az atomprogramot, hogy ne lődözzenek át rakétákat Dél-Korea felett, meg egy kicsit legalább üljenek le tárgyalni, és ugye Észak-Korea ezt utasította vissza. Most ebben az esetben meg kell mutatni azt, hogy nekünk is vannak katonai képességeink, tehát ha megtámadsz minket, mert ugye ez az egész gyakorlat arról szól, hogy mit csinálna az USA és Dél-Korea, ha Észak-Korea megtámadná Dél-Koreát. Tehát itt nem arról van szó, hogy azt gyakorolják, hogy ők majd lerohanják Észak-Koreát, ugye eleve egy 1,2 milliós hadsereggel rendelkező országot nem olyan könnyű. Tehát igazából ez egy nem annyira éles politikai fordulat, hiszen maga Yoon elnök is és az új adminisztráció megpróbált tárgyalni Észak-Koreával, de mivel merever utasításba ütköztek, ezért a folyamatos észak-koreai erőfitoktatásra most Dél-Korea is mutat egy kis erőt.
És Kína eközben inkább most a tájvani fejleményekkel van elfoglalva, a Szigetország és az Egyesült Államok közeledésével van elfoglalva, és úgymond ezt a dél-koreai USA hadgyakorlatot annyira most nem tartja a figyelmének homlokterében, vagy azért erre is erőteljesen odafigyel?
Nyilván Kína nem hagyta ki azt az ígyszert, hogy itt egy hadgyakorlat van. Kínai külügy bejelentette, hogy hú, hát ez borzasztóan fenyegeti a térség stabilitását. A többször nagyobb észak-koreai hadgyakorlatok, meg ugye a folyamatos észak-koreai provokációk, azok viszont a világbékét őrzik. Tehát Kína nyilván megragadta a lehetőséget, hogy a saját narratíváját közölje, formálisan tiltakozott, de igazából nyilvánvaló, hogy Kína számára Tajvan sokkal fontosabb. Nyilván Észak-Korea is fontos, hiszen ez a diktatúra már nagyon régóta nem létezne folyamatos kínai támogatások nélkül. Ugyanakkor Kína lassan adagolja a támogatásokat, tehát rövid láncon tartja Észak-Koreát, tehát nem aggódnak attól például valószínűleg a kínaiak, hogy itt nagyobb konfliktus lehet, hiszen azért Észak-Korea azt az ő engedélyük, vagy a velük való egyeztetés nélkül nem indítaná meg. De még egyszer itt azért van egy kis bizonytalansági tényező, mert Kim Jong-un azért néha kiszámíthatatlan viselkedik.
És most itt a beszélgetés végén konkrétan Tájván kapcsán mire lehet számítani? A hét elején az volt a hírekben, hogy az elmúlt időszakban már a harmadik magasabb rangú amerikai politikus látogatott el a Szigetországra, és hát Tájvánnak a vezetője is gyakorlatilag USA barát húrokat penget. Lehet-e ebből valamilyen, vagy kell-e tartani ebből a helyzetből valamilyen komolyabb fegyveres konfliktusra? Az USA esetleg elgondolkodhat-e azon, hogy szárazföldi haderőt telepít Tájvánra, stb. Stb.
Gondolnám, hogy amerikai csapatok mennének Tájvánra, ez kázus belli lenne, tehát ez ténylegesen háborúsok lenne, anélkül semmiképpen, hogy Kína ne támadná meg Tájvánt. Na most Kínának, a kínaiak sokkal bölcsebbek, mint az oroszok, és sokkal több idejük is van. Tehát a kínai gazdaság lassan, de biztosan legyalogolja az amerikait, a kínai haderő képességei kezdik megközelíteni az amerikait, tehát Kínának van ideje. Ráadásul gazdaságilag is félig meddig már egyesítette Tajvant a pekingi vezetés, tehát Kínának igazából nem érdeke katonai konfliktus generálni, ugyanakkor most választások lesznek, hát már akármennyire is formális, ugye lesz a pártkongresszus, ahol jelenállás szerint Xi Jinping elnök még 5 évet megszavaztat magának, ami hát élesen szembe megy azzal a korábbi gyakorlattal, hogy minden első titkár, aki egyben aztán Kína elnöke lesz, meg a védelmi tanácsvezetője, stb. Az 2-5 évig maradhat hatalomban. Tehát neki sem állt egy kis feszültség, ugyanakkor a kínaiaknál mindig a gazdasági érdek a meghatározó az elmúlt években, és a kínai gazdaságnak nagyon nem tenne jót egy háború a térségben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mind a két fél megmarad ezen a szinten. Az amerikaiaknál jön a félidős választás, ugye ott a demokratáknak nem baj, ha lehet egy kicsit kardot csörtetni, mert akkor keményebbnek tűnik az elnök. Tehát sajnálatos módon a jelenlegi távol-keleti kérdésekre nagyon komoly befolyást gyakorol, mint egyébként általában a kínai és az amerikai belpolitikai helyzet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt. Az elmúlt percekben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Minden jót, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Hamarosan zenével, utána közlekedési hírekkel, majd gazdasági információkkal jövünk.